Az Inforádió jogi magazinját hallják. Munkatársaim Kálló Izabella és Kaputa Júlia nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A munkáltató feladata eldönteni, hogy a garantált bérminimummal vagy a minimálbérrel számol a munkaszerződés megkötésénél. A szerződések legfontosabb kötelező elemeiről Kaputa Júlia kérdezte Pence Edinát, az RSMDTM adószakértőjét.
Onnan indul egy munkafelvétel, hogy valaki eldönt, hogy igen, szeretnék fölvenni egy munkavállalót, és elsődlegesen jellemzően az esetek 99%-ában írásban megköti a munkaszerződést. A mostani gyakorlati rendszerben két kötelező eleme van gyakorlatilag a munkaszerződésnek, a bér és a munkakör meghatározása. Azért azt lehet látni, hogy nem minden esetben ennyire egyszerűek a munkaszerződések még most sem, hanem nagyon sok mindennel kiegészítik a munkáltatók, de ezzel nincs semmi gond, csak mindig arra kell figyelni, hogy amit a munkaszerződésben befoglalnak a munkáltató és a munkavállaló közötti szerződésben, annak a bármilyen típusú módosítása közös megegyezés alapján történhet. Tehát én javaslom jellemzően ezt a bér munkakörnek a megjelölését, és akkor onnantól kezdve a tájékoztatóban, munkakörű leírásban minden egyéb kérdésre ki lehet térni. De persze az ilyen nagy menedzser szerződések azért azok sokkal mélyebben is érintik a munkaszerződéseket. Ezt most, ha nagyon-nagyon idézem, akkor ilyen nagyon alap esetekben használjuk ezeket a munkaszerződéseket.
Az egyes elemeket, hogyha vizsgáljuk, mondjuk a munkaköri leírást, mennyire kell részletesnek lennie az egyes elemeknek?
Mint beszéltünk róla, tehát van a bér és a munkakör. Tehát a bérnél eleve két dologra kell nagyon figyelnünk, mint munkáltató, eldönteni azt, hogy akit foglalkoztatunk, milyen munkakörben foglalkoztatjuk, és ahhoz milyen munkabért kell rendelnünk. Én most inkább arra térnék ki, ami úgymond a kényesebb téma, ez a minimálbér és a garantált bérminimum esetén ennek a megkülönböztetése, hogy mit is kell adni a munkáltatónak a munkavállaló részére, mert most az, hogy egy könyvelőt vagy egy vezetőt, azért az egy teljesen másik szituáció egy munkaszerződés esetében annak a megítélés, hogy mit tartalmazon. Tehát amikor fölvesz mondjuk egy munkáltató egy olyan munkakör, mondjuk takarító munkakörben valakit, akkor neki az ő felelőssége eldönteni, hogy a garantált bérminimumot vagy a minimálbért adja. Jelen esetben mondjuk ehhez a munkakörhöz semmilyen olyan elvárás nincs iskolai szinten, amitől ne adhatná meg a minimálbért, jelen esetben a 101.500 forintot, de hogyha esetleg ennél magasabb, vagy úgymond van valamilyen szakmai iskolai végzettséget elváró munkakörben akarja foglalkoztatni, akkor mindenféleképpen már a garantált bérminimumba, a 118.000 forintba kell, hogy gondolkozzon.
Ez akkor annyit jelent, hogy nem elég csak a végzettségét néznie a dolgozónak, amikor felveszem őt.
Értelemszerűen nem, hiszen vannak erre elég jó példák, tehát az ember azt gondolná, hogy mondjuk egy egyszerű munkakör egy pultos esetében valaki jelentkezik, és azt mondja, hogy 8 általánosa van, ugye? Tehát erre egyből azt gondolom, hogy na jó, ez minimálbér. Pultos munkakörbe alkalmazom, nem egy olyan típusú munkakör, amire valamilyen középfokú végzettséget elvárható a munkavállalótól, tehát akkor egyből azt mondja a munkáltató, akkor minimálbérért fölveszem.
Nyilván ő akkor azt figyeli, hogy milyen a végzettsége a dolgozónak.
Így van. Majd utána ezen a pultos munkakörön belül kiadja, eladja, pénzt kezel, stb. Tehát gyakorlatilag egy kicsit túlmutat azon a klasszikus kiadom a sört, elveszem a sört, stb. Mosogatok, mert elveszem ért az ellenért, pénzt kezelek, pénztárt zárok, nyitok. Egy ellenőrzés során 3 másodpercen belül gyakorlatilag az derül ki, hogy ez a munkakör, független attól, hogy 8 általánossal van mondjuk a munkavállalónak, túlmutat ezen, és a garantált bérminimumot kell ilyen szinten akkor kifizetni, a minimum megfizetni a munkáltatónak a munkavállaló részére, és nem pedig a minimálbért.
Erre akkor nem árt odafigyelni a munkáltatóknak, hol tudnak ennek utána nézni, hiszen első körben biztos mindenki tényleg a végzettséget figyeli egy adott munkavállalónál.
Abban az esetben, amikor minden évben meghatározzák a béreket, a garantált, illetve a minimálbért, akkor ez le van úgymondva írva. Tehát lehet, hogy a sorok között egy kicsit olvasni kell, de mindenféleképpen elvárás a munkáltató részéről, mert az ő felelőssége, és őt is büntetik meg ezért, hogy végig gondolja azokat a tevékenységeket, amire fölveszi a munkavállalókat.
ha jól értem, akkor a minden év végén aktuális minimálbér tárgyalásokon, ahol ugye az érdekképviseletek, munkáltatók szövetsége, kormány részt vesz, és megállapodnak, kijön az aktuális következő évi minimálbér. Na, ott kell ebben a megállapodásban ezekre bármilyen iránymutatást találni.
Igen, tehát gyakorlatilag ott le van mindig írva, hogy egész egyszerűen milyen elvárások vannak ezekhez a bérekhez kapcsolódóan.
Mi az, amit még rögzíteni kell? Például a munkaszerződésben rögzítenie kell a munkaidőt, munkavégzés helyét, különböző munkavédelemmel kapcsolatos kritériumokat vagy felsorolásokat, ezeket mind-mind tartalmaznia kell a munkaszerződésnek?
Tartalmazhatna bármit a munkaszerződés relatíve, de az a gond benne, amit mondtam az elején, hogy itt akkor bármilyen módosítás történik, az csak közös megegyezéssel lehetséges a munkáltató és a munkavállaló között. Abban az esetben a munkaszerződésnek van egy értelemszerűen használt munkaköri leírása és egy tájékoztatója. A munkaköri leírásban határozzák meg a munkaköri feladatokat, ezt érdemes azért pontosan, teljesen szakszerűen, célirányosan leírni, hogy végül is mire vettük fel a munkavállalót, mi a feladata, illetve a tájékoztatóban a minden olyan egyéb irányú munkaidőt, munkavégzés helyét érdemes meghatározni.
Ez kötelező?
Hát mindenféleképpen a tájékoztatóba le kell írni. Egyébként nem kötelező, de mert akkor megy a gyakorlat útján, hogyha mondjuk én valahová elmegyek dolgozni, akkor a munkavégzés helye az ott van, ahol felvesznek, ahol kijelölik a helyemet gyakorlatilag, hogy dolgozzak, viszont azért érdemes a munkavégzés helyét ilyen szinten megjelölni, és az új szabályozás szerint az a gyakorlat, hogy most már mindenre azt mondjuk, hogy például Magyarország területén végezheti a munkát. Régen volt az a meghatározás, hogy változó munkahely, ami azt jelentette, hogy ha mondjuk felvette a munkáltató a munkavállalót, és mondjuk nem adott székhelyen mondjuk végezte a tevékenységet, de úgy döntött, hogy neki van még egy másik, és az mondjuk lehet, hogy 5 kilométerrel odébb van, hogyha ki volt jelölve a székhelyen a munkavégzés helye, akkor azt nehezen, tehát azt értelemszerűen közös megegyezéssel kellett módosítani, és ezt felváltotta annó a régi rendszerben a változó munkahely, tehát hogy én mondjuk odébb tudtam rakni azt a munkavállalót 5 kilométerrel. Most a Magyarország területe, ez ilyen szinten kiváltja ezt a problémakört, és így úgymond odébb lehet rakni a munkavállalót 5 kilométerrel, viszont arra kell figyelni, hogy azért annak a cégnek ez a tevékenységbe értelemszerűen, tehát ne legyen ez egy hivatkozási alap bármilyen is, hogy mondjuk nem megy a munkavállaló odébb 5 kilométerrel, hogy ez a cégnek a tevékenységébe értelemszerűen beleférjen. Ezt általában az építőiparban nagyon praktikus használni, hiszen az ország bármelyik területén építkezhetnek, és akkor nem jelent az problémát, hogy egy budapesti székhelyű cég mondjuk elkezd Egerben építkezni, és akkor oda el kell, hogy vigye a munkavállalóit.
Beszéljünk akkor egy másik nagyon fontos részéről, a munkaszerződésnek, mégpedig ugye a szabadságokról. Ez miért fontos, milyen elemeit fontos belefoglalni a munkaszerződésbe?
Mivel megváltoztak a szabadságoknak, úgymond nem is a napjai, hanem az elnevezései, van az életkor szerint és a pótszabadságok. Illetve bejött egy olyan eleme az UMT-nek, hogy 14 nap egybefüggő szabadságot kell biztosítani a munkáltatónak, a munkavállalóknak. Mivel ez nem minden esetben sikerül azért, a mai rendszerben megvan, hogy valaki gyakorlatilag 2 hét folyamatos szabadságon legyen, ezért ezt érdemes például a munkaszerződésbe beleírni, ezt a 14 napot, hogy ettől eltérnek közösen a munkáltató és a munkavállaló, hogy ennek a kivételét gyakorlatilag meg lehet úgymondva így kerülni, hogy ha esetleg nem sikerül kivenni, akkor ők közösen erről megállapodtak, és már ezt a munkaszerződésbe le is fektették. Ami még fontos nagyon, és azt nem nagyon tudja mindenki, hogy a pótszabadságok tekintetében azt hiába írná bele a munkaszerződésbe a munkáltató és a munkavállaló, hogy egy közös megegyezés alapján mondjuk az esedékesség ennek az évét követően veszi ki, erről évente kell, hogy megállapodjon. Tehát a munkáltató és a munkavállaló, hogyha esetleg nem tudja kivenni közös megállapodás alapján az éves életkori pótszabadságokat adott évben, akkor minden évben csak a pótszabadságokról meg kell állapodniuk, hogy a következő évben veszi ki a munkavállaló.
Ha egy munkáltató meg egy munkavállaló nem rögzíti külön a 14 napos szabadságot a munkaszerződésbe, és ez erről ugye megfeledkezik, és kijön egy munkaügyi ellenőr, akkor ezért a munkáltatót bünteti, hogy nem küldte el egybe szabadságra, vagy pedig itt egyszerűen ennek csak annyi a jelentősége, hogyha én, mint dolgozó, kérem a munkáltatómat, hogy szeretnék 2 hétre menni, de ő mondjuk azt mondja, hogy nem lehet, mert nem tudom megoldani, akkor én hivatkozhatok a munkaszerződés, a munkatörvény törvénykönyvére?
Hát a munkatörvénykönyvében ez van leírva gyakorlatilag, hogy ez a 14 nap egybefüggő szabadság, ezt ki kell adni a munkáltatónak, tehát ez egy MT törvény, tehát ezt be kell tartani. Ha erről nem rendelkeznek, akkor értelmeszerűen egy munkaügyi ellenőrzést, ezt felróhatja a munkáltatónak.
Akkor is, hogyha én nem akarok két hétre elmenni, ha most akkor megfordítom, és a dolgozó nem akar elmenni, pedig mondjuk a munkáltató azt mondaná, hogy nyugodtan menjél, tehát a lehetőség adott, akkor is el kell küldenie a dolgozót ebbe két hétre?
Igen, mivel az MT szabályoz azt is, hogy a munkáltató és a munkavállaló milyen arányban osztozkodnak úgymond a szabadságoknak az eldöntéséről, tehát hogyha a munkáltató azt mondja a munkavállalójának, hogy igen, akkor most elmész két hét szabadságra, akkor a munkavállalónak effektív el kell mennie két hét szabadságra. Mert ezt megteheti a munkáltató.
Ugye nagyon sok munkáltató megszabja azt, hogy nyáron bizonyos időszakokban leállás van, és akkor veszik ki a dolgozók a szabadságot. Ezt rögzíteni kell munkaszerződésekben?
Nem, hiszen ez gyakorlatilag nem lehet tudni, hogy egy munkáltatónak a gazdasági érdekei hogy kívánják ezeket a leállásokat, de ez is egy másik történet, meg egy másik téma, mert itt azért beléphet az állásidő, ami nem szabadsághoz kötődik, tehát azt gondolom, hogy ez teljesen független a szabadságoktól, tehát az állásidő és a szabadság. Igen, van gyakorlatilag, amikor mondjuk például hallottam olyat, hogy valamilyen rendszer bezár, mert mondjuk felújítják azt a gyáregységet, vagy bármi is, tehát minden évben van mondjuk egy karbantartás uszodába, vagy bárhol, és az alatt az idő alatt nem kell bejárni, hiszen aktívan karbantartás folyik, és az a jellemző, hogy akkor veszik ki a munkavállalók a szabadságukat. De az egy speciális eset, azt minden évben lehet tudni, hogy akkor erre az időszakra torlódnak a szabadságkivételek. Abban az esetben, hogyha mondjuk azért áll le az üzem, mert nincs munkája, az egy másik történet, mert az már állásidő kategóriájába tartozik.
Pence Dináta az RSMDTM adószakértőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.